Nagyon jó volt együtt énekelni, együtt imádkozni, és megtapasztalni Istennek a jelenlétét. Valahányszor ez megtörténik a testvéri közösségben, olyannyiszor annál inkább vágyakozunk arra, hogy közösségben legyünk. Azért gyűlünk össze évről évre, alkalomról alkalomra olyan sokan, és azért vágyom én is ide, újra és újra, akár szolgálóként, akár résztvevőként. Egy példázatot hoztam erre az estére. Máté evangéliuma 18. fejezetéhez nyissuk ki Bibliánkat. 21-től 35-ig terjedő verseit szeretném alapigeként felolvasni. Máté 18, 21-től 35-ig terjedő verseit. A gonosz szolgának a példázata, vagy az adós szolgának a példázata. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsájtanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is. Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, és mindenét, amilyen van gyermekeit, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelezték uruknak mindezt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az Ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörültél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És Ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. És újraolvasom a 27. verset. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Úgy kezdődik ez a beszélgetés, hogy Péter kérdez Jézustól. És ebben már is van egy üzenet, milyen jó, amikor Jézusnak tehetjük fel kérdéseinket. Nem tudom, tapasztalta-e valaki azt, hogy Jézus nem válaszol a kérdéseinkre. Szerintem senki, aki őszintén és tiszta szívvel nyitottan kérdezte őt bármi felől. Péter kérdez Jézustól. Nyilván, hogy kérdéseinknek a hátterében sok minden húzódik. Vajon mit szeretett volna Péter? Miért kérdezi Jézust? Milyen szándékkal kérdezi? Uram, 7-szer is meg kell bocsátanom az én atyám fiának? A zsidó törvény szerint 3-szor lehetett megbocsájtani. Ha többször is vétkezett valakinek az atya fia ellene, akkor megtarthatta a haragot. Péter nagy buzgón, lelkesen azt mondja itt Jézusnak, én azért betartom, de annál többet is betartok, és hétszer is megbocsájtok az én szolgatásomnak. Ezzel kicsit rá akarja venni Jézust arra, hogy azt, amit ő saját magának megfogalmaz, hogy én így szeretném élni a hívő életemet, én így képzelem el, ez az én felfogásom, ez az én megközelítésem, ez az én hívő életem, Jézus, te fogadd el, hagyd jóvá. Nem akar változni Péter, csak jobb akar lenni. Nem új ember szeretne lenni, csak egy javított kiadásban régi. És Jézus nem megjavítani akarja az életünket, hanem gyökerestől átvizsgálni, testvérek, és újjáteremteni. És azt hiszem, hogy Jézus kérdése leleplez mindannyiunkat, mert mi is sokszor azért megyünk Jézushoz, hogy kapjunk egy receptet. Lehet ezekre a hétvégékre is azért jövünk. Na lássuk, mit mond Jézus, mit szeretne? Tud adni nekem egy receptet erre meg amarra? Lehet mi is sokszor csak jobbak akarunk lenni, de nem megváltozni. Csak kicsit valamit másként tenni, de nem egy teljes új életet kezdeni. Te, amikor kérdésekkel jössz Jézushoz, mi a szándékod? Az, hogy jóvá hagyja azt, amit te kigondoltál, hogy úgy szeretnél élni, és ha nem hagyja jóvá, akkor mész és végzed a magad dolgát, vagy az, hogy őszintén kézbe vegy az életedet. Hogyan érkeztél ide? Milyen kérdéseid vannak? Kaptál választ ezekre? Olyan válaszokat kaptál, amire vártál? Elvárásokkal jöttél, megfogalmaztad saját válaszaidat, és idehoztad, és akkor Jézus, mondd el te, és hadd jóvá ezekre a kérdésekre választ. Testvérek, mindannyiunk életére a megoldás az az élő kapcsolat Istennel. Megvan ez? Vagy csak néha-néha egy-egy hétvégén, egy vasárnap oda mész, vagy ide jössz, és kérdezel, és tanakodsz, és elbizonytalanodsz, és megerősödik a hited, utána lankadsz, egyszer fent, egyszer lent, egyszer a magasban, egyszer a völgyben, egyszer komoly hívő embernek gondolod magad, máskor meg gyengén és elesettnek. Hol vagy, hol tartasz a hívő életnek az útján? Milyenek a Jézussal való beszélgetéseid, a kérdéseid, a találkozásaid? És akkor Jézus sejtve azt, és tudva azt, hogy mi van Péterben, egy példázattal válaszol. És elmagyarázza neki azt, hogy Istennél hogyan működnek a dolgok. Többek között azt is, hogy a megbocsájtásnak nincsen határa, meg azt is, hogy mindannyian tartozunk, meg azt is, hogy a tartozásunkat nem tudjuk kifizetni. Azt is, hogy a tartozásunkat valaki más magára vállalta és kifizette. És Péternek is, meg mindannyiunknak elmondja, hogy az igazi baj az a szívünkkel van. Hol van a te szíved? Kié a te szíved? Hogyan hoztad ide? Lehet egykor az úré volt, de most másé is. Lehet egykor az ő útján jártál, de most másfelé sántikálsz. És szeretnék néhány olyan gondolatot, fontos üzenetet megosztani ebből a példázatból, ami életfontosságú hívő életünkre nézve. Először is itt azt mondja Péternek és mindannyiunknak Jézus, hogy a számonkérés az kikerülhetetlen. Így kezdi a példázatot. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Drága testvérem, a számonkérés
az elkerülhetetlen.
Az, hogy hogyan éltük ezt a földi életünket, hogyan viselkedtünk, hogyan beszéltünk, miről szólt a teljes életünk, majd amikor Jézus visszajön, a nagy elszámolás bekövetkezik. És mit mondasz majd? Azt látjuk ebben a példázatban, hogy ez a szolga magyarázkodik. Kiderül, hogy nem tudja kifizetni az adósságát. Kiderül, hogy baj van. Nem meri bevallani, hogy egy hatalmas nagy adósságot gyűjtött össze, és nem tud mit kezdeni ezzel. Nehezen mer szembesülni azzal, hogy van számonkérés, és ez kikerülhetetlen. A talentumok példázatát ismerjük, amikor visszajön a ház ura, és számon kéri a szolgákat. Akkor olyan is van, aki elásta a talentumot, nem kamatoztatta, nem fektette be, nem élt azzal, bölcsen. Elvétetik tőle a talentum, és odaadatik annak, aki jól használta. Vajon, ha téged most számon kérne az Úr, ha meg kellene, állj előtte, akkor mit mondanál, hogyan találna téged, készen találna? Eljött a ház ura. Eljön a ház ura, nem tudjuk mikor. Nem is mondja ezt. Csak egy dolog biztos, nekünk mindig készen kell lennünk arra, hogy van számon kérés. És majd akkor mit fogsz mondani? Az is benne van ebben a példázatban, hogy minden ember adós. Mert ahányan vagyunk e földön, Ádám és Éva leszármazottai vagyunk. Adósokként születünk, és fizetésképtelenek vagyunk. Ahogy beérkezett, bejött a bűn a világba, mi is ezt örököljük. Mennyivel tartozott ez a szolga az ő urának? Valaki megjegyezte? Igen. És ez rengeteg pénz volt, testvérek. Hatalmas összeg. Egy olyan összeget mondott akkor Jézus a példázatban, amit biztos nem tudott kifizetni az a szolga, több száz kilogramm arany értéke. És ezzel kicsit kifejezve a szolga fele, hogy hatalmas ára van, amit nem tudunk kifizetni, adósságunk van, amit nem tudunk törleszteni. Vajon te elismered ezt, beismered ezt, hogy adós vagy? Hogy így születtél. Ezt hoztad magaddal. És lévén, hogy Isten igazságos, a bűnt azt megbünteti, a bűnnek természetes következmény a büntetés, mit kezdesz ezzel? A felgyűlt adossággal. És hoztam, testvérek, cetliket, amire kiki felírhatja a saját adosságát. Lehet, hogy egy meg nem vallott bűn, lehet egy olyan harag, amit hordozol évek óta valaki felé, és hívőnek gondolod és tartod magad. Lehet egy hűtlenség, vagy lehet akár kis vagy nagy cselekedet, gonosz tett, az a te adósságod, amit összegyűjtöttél. Kérdezem én, van olyan ember, akinek nincs adossága? Ha valaki ezt gondolná magáról, az képmutató. Mert mindannyiunknak adósok vagyunk. És sokszor nem tudunk mit kezdeni adósságainkkal. És sokszor gyűjtve ezeket az adósságokat egyre inkább lázadunk ellene. és egyre inkább tapasztaljuk, hogy eltávolodunk Istentől. Minden ember adós. És drága testvérem, ezen az estén lehetőséged van arra, Isten hív téged arra, hogy kezd valamit az adósságoddal. Lehet annyi mindenben remek vagy, kitűnő keresztény, imádkozó hívő ember, de van egy valami ott az életedben, amit nem tudtál letenni. Amivel nem tudsz mit kezdeni. Amiben újból és újból visszaesel, beleesel. És áltatod magad, hogy úgyis megszabadulsz, és újból beleesel. Mit kezdesz azzal? Adós vagy. Ebben a példázatban, amit mondottam, az is benne van, hogy az adósságunk az megfizethetetlen. A bűn adósságát valaki meg tudja fizetni? Ember. Soha. Az Ószövetségben is sokfajta próbálkozás volt erre, annyifajta áldozat. Amit csak lehetett, mindent megtettek a zsidók, de mégis érezték a bűntudatot, a terhet, az adósságnak a nehézségét. Nem tudjuk megfizetni, nem tudjuk magunkat megmenteni, a magunk helyzetét rendezni. Képtelenek vagyunk, testvérek. És itt tart minden olyan ember, aki Isten nélkül éli az életét. Mennyi adósságod van Isten felé? Hogyan próbáltad eddig törleszteni ezeket az adósságokat? Lehet elmentél templomba vasárnapról vasárnapra, adományoztál, segítettél az egyházon, lehet presbiter vagy. És annyi mindent sorolhatnál ide. Ezekkel törlesztetted az adósságot. És mit tesz az Úr, amikor megáll előtt a szolga, és elmondja neki ezeket? Amúgy annyira megdöbbentő az, hogy a történetben az adós szolga nem a bűnén háborodott fel, hanem azon, hogy őt számon kéri valaki. Amikor Isten elmondja neki, hogy mennyi mindennel adós vagy, akkor nem letérdelve azt mondja, hogy Uram, én ezt eddig nem tudtam. És én ezt most úgy itt szeretném hagyni, ahogy ide hoztam. És megyek szabadon. Hanem próbál keresni kibúvókat. Hát amikor azt mondja itt neki az Ura, hogy rengeteg pénzzel tartozol nekem, be is ugrott ennek a szolgának, hogy ezt nem tudja kifizetni, mégis azt mondja, hogy legyél türelemmel hozzám, majd kifizetem. Adj még pár évet, majd megtérek. Adj még néhány hónapot, majd megbocsájtok az én atyám fiának. Halasszuk, majd ha idősek leszünk, mondják a fiatalok, akkor elmegyünk templomba. Majd ha nem leszünk annyira foglaltak, akkor ott leszünk. Az adós szolga, testvérek, a számonkéréstől fél, és nem a bűnt látja előtte. Nem kegyelmet kér itt Istentől, csak türelmet, adj még időt, és kifizetem. Csak meg tudom én szerezni saját magamnak az üdvösséget, az örök életet, a sok-sok adósságot vissza tudom én adni, én megmutatom neked, Uram. És hányszor vagyunk mi is így? Azt hiszük, ha minden vasárnap ott vagyunk templomban, ha imádkozunk, akkor mi nem érdemlünk meg büntetéseket, betegségeket, balesetet. Hogy történhetett velem ilyesmi? És számon kérjük sokszor az Istent. Hogy én megérdemlem, aki annyi mindent tettem annak érdekében, hogy te is sok mindent tegyél értem. Testvérem, te mit kérsz Istentől? Türelmet? Az ítélettől félsz, vagy a bűneidtől? Meg akarsz szabadulni a sok-sok tehertől, a sok-sok adósságtól, amit hoztál magaddal, és ott vannak az életedben? Vagy szeretnél hazamenni az adóssággal, és abban bízni, hogy majd törleszted? Soha. Sőt, napról napra növeljük a mi tartozásunkat. Idehozod. És hoztam egy fakeresztet. Az egyik presbiter uramat kértem meg, hogy faragja meg erre az estére. Nem épp ilyen nagyra gondoltam, de azt hiszem, hogy Krisztus keresztjére adósságaink mind-mind odaférnek. Amikor készítette és felhívott, akkor azt kérdezte tőlem, hogy szeretném keresztre feszíteni magam, azt mondtam, hogy nem. De bűneimet, adósságaimat, terheimet, mindazt, ami gyötör és ami foglalkoztat, annál inkább. Mi a megoldás, testvérek? Ha egy szóban szeretnék válaszolni erre a kérdésre, az nem más, mint a kegyelem. És a példázatnak itt van a középpontja, amikor az Úr elengedi az adósságát ennek a szolgának. Így olvassuk. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Pedig jogos lett volna felháborodás. Jogos lett volna büntetés. Jogos lett volna börtön. Jogos lett volna halál. Mit veszített volna az Úr? Egy emberrel kevesebb. És nem az történik. És valahányszor Isten ezt teszi, akár a tékozló fiúval, akár Zákeussal, akár Péterrel, akár Jánossal, Ispánnal, vagy nem tudom ki vagy és mi a neved. De alázatra és szégyenre kényszerít Istennek ez a szeretetteljes, irgalmas hozzáfordulás. Testvérek, ebben az egy igeversben nem az a fontos, hogy mit tesz az adós, hanem az, hogy mit tesz a király. És a hangsúly a történetben itt már áttevődik az adós szolgáról a királyra, hogy lássuk és nézzük meg, hogy milyen királyunk van. Tudunk-e eléggé hálásak lenni érte? Meg tudjuk-e eléggé köszönni azt, hogy ő így viszonyul a mi adósságainkhoz? Három lépés. Azt olvassuk, hogy megszánja. És kérdezem én, miért teszi ezt, testvérek, mert szeret. Szeret az Isten. Annyira szeret, amennyire mi nem tudjuk szeretni egymást, és nem is fogjuk szeretni soha. Annyira szeret, hogy amikor szembenézünk vele, akkor nem az adosságunkat látja, hanem a szívünket, amelyet újjáteremt, megszánja ezt az embert. Mert szereti, végtelenül szereti, és azt olvassuk az igében, hogy elbocsátja, és azt mondja neki, hogy te szabad vagy. Téged nem terhel semmi adosság. Miért terhelne? És itt jön be a képbe, testvérek, Jézus, aki amikor észrevette, hogy az ember mennyi adósságot gyűjtött össze, és újból gyűjti ezeket, akkor oda ment az atyához, és azt mondta, Uram, ne kelljen ezeknek az embereknek, ennek a nyomorult Barta Istvánnak a pokorra mennie, úgy, ahogy megérdemli. Én oda megyek helyette. Tulajdonítsd nekem az ő bűneit, és tulajdonítsd neki az én igazságomat. Felvállalom én, minden adósságnak a büntetését, terhét, nyomorúságát, baját, szenvedését, de adj neki szabadságot. Akiket a fiú megszabadít, azok valóságosan szabadok lesznek. Testvérem, szabad vagy? Szabad vagy? Mi van a te adós leveleden? És hányszor próbáltad azt itt meg ott beváltani? És rájöttél arra, hogy semmit nem értél vele? Szabad vagy arra, hogy szeresd a fele barátodat? Szabad vagy arra, hogy megbocsáss 1000-szer is? 70-szer, 7-szer is? A te testvérednek? Jézus itt azt mondja, nincs határa a megbocsájtásnak. És ezt bizonyítja ő is, valahányszor hozzájövünk, olyannyiszor megbocsájt, és új lehetőséget ad, új életet ad, új kezdetet ad. És Jézus ezt magára vállalta. Mit tett? Oda szegezte a keresztvára a bennünket terhelő adós levelet, testvérek. És onnantól arra, hogy oda van szegezve, én szabad vagyok. Mert ő a szabadító. Elengedte ennek a szolgának az adósságát. Mekkora adósságot gyűjtöttél össze? Hogy tudtál ilyen sokat összegyűjteni? Honnan hoztad ezeket? Megbírja ezt a kereszt? Megbírja, testvérem. Mert még mindig folyik a tisztító drága vér. És még mindig él az Úr Jézus, mert tegnapa is mindörökké ugyanaz. És kész minden terhet, minden adósságot magára vállalni, hogy te szabad lehess. Miközben készültem erre az ige hirdetésre, azon gondolkodtam, hogy én hogy állok ezekkel az adósságokkal. Eszembe jutott 2-3 ember, akikre kicsit haragszom valami apróság miatt, és arra gondoltam, mi lenne, ha beszélgetnék velük, és felhívnám, és feloldoznám őket. Eszembe jutott az, hogy a tegnap reggel kimaradt az igeolvasás, nagy rohanásban, annyi munkában. Oda mentem az Úr elé a kereszt alá, és azt mondtam, Uram, bocsáss meg, hogy ma más volt fontosabb. Annál, hogy leboruljak a te kereszted elé. Milyen adósságokat hozol magaddal? Az, hogy egyszer megtértél és ráléptél a hitnek az útjára, nem azt jelenti, hogy közben nem lehetnek adósságok, nem lehetnek terhek, nem lehetnek olyan kérdések, amiket ide tehetnék a kereszt alá. Mindig vannak, testvérek. Lehet a gyermeked, lehet a feleséged, lehet a munkatársad, de hozd bátran ide. És egy ötödik dolog, amit Jézus mondani akar nekünk ezen az estén, az az, hogy az elengedés adóssága kötelez bennünket. Az elengedett adósság, testvérek, kötelez bennünket. Ez a példázat nagyon szomorú módon fejeződik be. Semmi nem történik ott a szolgával, pedig hát ott volt az Ura, és azt mondta neki, hogy menj el, elengedem az adósságomat, és az adósságodat nem kell kifizetned, szabad vagy. És tudjátok, mit tesz? Eltékozolja a kegyelmet. Eltékozolja a szabadságot. Oda megy, és folytja az ő testvérét. És börtönbe veti, mert valami apró pénzt nem kapod meg tőle. Vajon mi történik veled a Krisztussal való találkozás után? Ha azt mondod magadról, hogy szabad vagy, hogy Isten felszabadított, Isten elengedte a te adósságodat, akkor ugyanúgy elengedett te is a fele barátod adósságát, akkor engedelmesen az ő dicsőségére élsz, az ő útján jársz, vagy elpazarolod, eltékozlod ezt a kegyelmet. C.S. Lewis írta, testvérek, keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy kész vagyok megbocsájtani a megbocsájthatatlant, hiszen Isten is megbocsájtotta azt, ami bennem megbocsájtothatatlan volt. Érted? Ide jössz, ide hozhatod, leteheted a terheket, a felgyűlt adósságot, de vedd komolyan. És ha innen elmész, soha ne felejtsd azt, hogy a kereszthez mindig lehet menni. Soha ne feledd azt, hogy ahogy Krisztus bánik veled, úgy bánj te is a te fele barátaiddal. És ha új életben jársz, ha itt hagytad a terheket, a nehézségeket, a bűnöket, a nyomorúságot, akkor igyekezz ebben megmaradni, ebben a szabadságban. Adós szolga. Olyan adósságod van, amit nem lehet megfizetni. Bármit teszünk, és bárhogyan próbálkozunk, de egy valaki ezt felvállalta kereszten, Krisztus. És ha komolyan ide akarom hozni az adósságom, akkor megtehetem, és szabadon távozhatok. De úgy, hogy közben soha nem felejtem azt, hogy nekem is hasonlóképpen kell cselekednem az én fele barátommal. Szeretnénk énekelni egy éneket, aminek az a címe, hogy jövök a kereszthez, és arra kérlek, ha úgy érzed, hogy adósságod van, ha úgy érzed, hogy most itt szimbolikusan az adósságaidat, nehézségeidet, lehet nem jut eszedbe minden, itt akarod hagyni a keresztnél, akkor vegyél egy ilyen cetlit, írjad fel, gyere ide, és szegezd ide a keresztben. És hagyd itt, és kérd Istent, hogy szabadítson meg téged, és bocsásson el úgy, hogy ő van ott az életedben és a szívedben. Lehet akár egymásnak is adni ezekből a cetlikből, itt írószer is van, bátran lehet jönni és lehet venni, ha úgy érzed, de ha nem is, akkor is magadban imádkozhatsz, és kérheted azt, hogy szabadítson meg az Isten, hogy bocsásson meg az Isten, hogy engedje el a te adósságaidat az Isten, hogy te is majd el tud engedni mások adósságát. Amen. Én ezt szívesen továbbadom, ha valaki szeretne magának megtartani, és bármit ráírni, vagy kicsit elgondolkodni azon, hogy milyen adóssága van Isten fele, akkor azt tegye meg. Tedd meg ezt magadban, légy te is, Isten, beszélgessetek, pont ide az adósságaidat. És amikor úgy érzed, hogy ezeket lejegyezted, felírtad, akkor gyere ide, előre, a kereszthez. Itt vannak apró szegek, van kalapács, és oda szegezheted kis cetlit a keresztre. Többször fogjuk énekelni ezt az éneket, hogy közben legyen időnk arra, hogy adósságainkat előszedjük a mélyből, előhozzuk, és merjük idehozni az Isten elé, a kereszthez, mert bennünket terhelő adóslevelet ő
felszegezd a keresztvágyat, hogy szabadok lehessük és életet legyünk.
lett forrásod, mestett bőled.
Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked haláltozott, s nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása, tested bőled, mert nincsen más hely, ahol megpihenni.